egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Egymásra hangolva. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját, és ezen a délutánon egy különlegesnek ígérkező új műsort kezdünk el, amelynek az a címe, hogy Különleges hölgyek. Ennek a műsornak lesz majd egy ellentét párja is, amely pedig a csodálatos vagy különleges férfiakról szól, de egyelőre mi most maradunk ezen a térfélen. Az első beszélgető partnerem ebben a remélhetőleg tartós sorozatban Révész Szilvia. Ez a név így akkor válik jelentőségteljessé a hallgatók számára, hogyha azt is hozzáteszem, hogy a Baptista Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjéről vagy igazgatójáról van szó. Szilvi, nagyon sok szeretettel köszöntelek ebben a műsorban, és mondj valamit azokról a gondolatokról, amelyek a házasságoddal, a családoddal kapcsolatban fogalmazódnak meg benned.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Megtisztelő, hogy én vagyok ennek a sorozatnak az első alanya, akkor is, hogyha az, hogy csodálatos hölgyek, ez sok csodálatos erősséget és csodálatos gyengeséget is takar, ha önmagamra gondolok, hiszen értelemszerű, hogy nem minden helyzetben és minden szerepemben tudok maximálisan, tökéletesen vagy csodálatosan teljesíteni. 24 éve élünk házasságban férjemmel, Lajossal, aki jelenleg a Székesfehérvári Baptista gyülekezetnek a lelki pásztora, így egyben, mint pásztor feleség is szolgálok mellette egy közel 2-300 fős közösségben. A házasságunkban 4 gyermekkel ajándékozott meg bennünket Isten. A legidősebb gyermekünk 22 éves, 20 éves a második lányunk, ők egyetemisták, 16 éves a nagyfiunk, és van egy 10 éves kisfiunk, és minden munkánkban, elhivatottságomban, szolgálatban az egyik legfontosabb alap, ahogy te is kérdezted rögtön az elején, az a házasság. Hiszem azt, hogy a házasságban óriási erő rejlik, és bármibe is fektessük az életünket, hogyha ez a terület nincs rendben, akkor előbb-utóbb problémákkal szembesülünk, és gellert kaphat mindez, amit felépítettünk, mert ez egy olyan erőforrás és bázis és háttér, amiből nap mint nap tudunk meríteni, támaszkodni, és az egyik legnagyszerűbb dolog, hogyha van mellettünk egy olyan ember, aki feltétel nélkül szeret, elfogad, aki az erősségeinkkel, gyengeségeinkkel együtt, velünk együtt harcolja a harcainkat. És
hol lehet ilyen remek férfira találni, mint a Lajos?
Hát a mi történetünk az, ez egy kicsit rendkívüli. Én a család szüleim házasságát látva, én nem igazán nagy lelkesedéssel gondoltam a házasságra. Ők nem voltak hívő emberek, és nagyon sok nehézségű konfliktusuk volt. Már egészen a válásig majdnem eljutottak. Amikor egy lelkész családot látva és megismerve láttam azt, hogy van valami más modell is, és akkor kezdtem Istennel is ismerkedni, és az első kéréseim között valamiért gyerekkoromtól ott van ez, olyan 10 éves koromtól, hogy én, ha valaha, ha létezik Isten, és szán nekem valakit, akkor én azt a férfit szeretném majd társamul. Nem én akarom megtalálni, hiszen ez egy lehetetlen vállalkozás, hanem ha van valahol a földbolygón valaki, akit nekem szán, akkor azt utassa el az utamba. Imádkoztam ezt ilyen mondjuk ilyen 14 éves koromban, aztán elfeledődött ez az ima, és 20-22 éves lehettem, akkor egyszer valaki elmondta, hogy nagyon ránehezedett az a gondolat, hogy meg kell ossza velem, hogy valahogy én úgy fogom megismerni a férjem, ahogy az ő szülei találkoztak. Ők Kiskörösen, de ott Falas környékén voltak lelkészek a szülei, és az édesapja, amikor meglátta az édesanyját, akkor mintha egy hang belül azt mondta volna, hogy menj oda ehhez a lányhoz, és kérd meg feleségül, mert ő lesz a társad, és szinte ismeretlenül az édesapja ezt megtette, és elmondta ezt a történetet, hogy soha senkivel nem osztottam még meg hasonló módon, de hogy nagyon erős képzetést érez, hogy velem is így fog történni. Mint a mesében, valóban ez történt velem, hogy 21 éves voltam körülbelül, amikor akkor már keresztényként a gyülekezetünkben egy teológus legációban volt, és karácsonyi legáció végén odaállt elém, és azt mondta, hogy Isten neki azt mondta, hogy én leszek a társa, és nem kell azonnal választ adnom, 2 évet is vár a válaszra, de hogy úgy érezte, hogy ezt el kell mondja. Na hát akkor elég nehéz helyzetbe kerültem, hiszen egy vadidegenről volt szó, és nem is éreztem azt, hogy most akkor mindenféle érzelem eltöltés, szerelem első látásra. Ugyanakkor az embernek ritkán mondanak ilyen sztorikat, és hogy utána a következő srác, aki közeledik hozzá ezzel a sztorival álljon elé, hát azért volt egy ilyen tisztje a történetnek. A részleteket nem akarom elmondani, de néhány hét alatt Isten meggyőzött arról, hogy ez nem egy véletlen egybeesés, hanem valóban ő munkálkodik az életünkben, és hogy ez a fiú az, akit nekem gondolt, szánt, és akinek engem szánt, és így mondtam neki igent, hogy együtt fogjuk leélni az életünket.
Azok a legjobb történetek, amelyek már a legelején izgalmasak, és ezt csak főként a kedves hallgatóknak mondom, hogy a történet igazán izgalmas epizódjai még majd ezután következnek. Egy néhány percig zenét hallgatunk, és utána várok vissza mindenkit a műsorba.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Ismét szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Egymásra hangolva magazint és benne Beke Lászlót, illetve Révész Szilviát, a Baptista Szeretetszolgálat kommunikációs igazgatóját hallgatják. Az előző percekben a házasságotokról, megismerkedésetekről mondtál el egy pár gondolatot. Most valahol itt folytatjuk, de ehhez már hozzákapcsolódik az a kérdés is, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a szeretetszolgálattal és annak nagyon-nagyon sokrétű, izgalmas munkájával.
Hát ezt is a férjemmel való megismerkedésnek köszönhetem, ha jobban belegondolok, hiszen amikor a férjemmel összeházasodtunk, az első héten egyik nap hazaállított egy furcsa férfival, aki egy új csoporttársa volt a teológián, úgy hívták ezt a fiatalembert, hogy Szenci Sándor. Szenci Sándor ma a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, lelkésze, és ő az, aki megálmodta, létrehozta, és mai napig mozgatja ezt a szervezetet. Hát mi akkor 24 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, és barátkoztunk meg Sanyival, Katival, a feleségével, és valamilyen szinten az életünk, a sorsunk párhuzamosan fut. Évekig mi vidéken, Békés megyében szolgáltunk lelkészként, és 1999-ben költöztünk Velencére, ahol a Baptista Szeretetszolgálat székhelye van a mai napig, és pont azért, mert Sándor volt az előző lelkész, de párhuzamosan a gyülekezet építéssel a szeretetszolgálat is már olyan nagy lett, hogy a kettő munkát nem tudta egyszerre végezni, és meghívta a férjemet lelkésznek. Igen ám, de Velencére kerültünk, és test közelből láttuk azt, hogy az akkor ugyan még 4 alkalmazottan működő szervezet mennyi féle és milyen sok érdekes munkát, szolgálatot végez a mindennapokban. És óvatatlanul mi is belekeveredtünk. Sándorék Koszovóban, a balkáni háború vége felé Koszovóban töltöttek egy évet, és egyik alkalommal meglátogattuk őket, és valahogy ott Dél-Koszovóban volt egy forrongás, ahová, amikor 10 000 ember egy nap alatt el kellett, hogy hagyja az otthonát, és 2 faluban ott tolongott 10 000 menekült, és Sándor egy teherautó élelmiszert összerakott, és nem tudom mai napig sem, hogy ő miért nem jött velünk, de Lajossal mi ketten vittük le ezt a szállítmányt Dél-Koszovóba. Így lettem segélymunkás gyakorlatilag, és az is érdekes volt, amikor hazatértünk, akkor valahogy a magyar média erről tudomást szerzett, rögtön nyilatkoznunk kellett a történésekről. Akkor egy olyan mély érintést kaptam Istentől, azáltal, hogy akkor volt a nagyfiam 10 hónapos, és pont egy hasonló korú csecsemő tartó édesanyja oda jött hozzám, és ez Európában történt, tehát nem valahol egy harmadik világbeli országban, hogy ő egy tumisüveggel és egy csomag pelenkával hirtelen menekült lett, és nincstelen lett, és segítségre szorult. Azt éreztem, felelős vagyok a szükségben lévő emberekért, és bár én eredetileg magyar tanár vagyok, és akkor is egy fehérvári gimnáziumban is dolgoztam félállásban, lépésről lépésre a tanári munkám mellett először, és aztán meg már teljesen a szeretetszolgálatba dolgoztam.
Szilvi, hogy csapódnak le benned azok a hírek, amelyek számodra nem is egyszerűen csak hírek, hanem hirtelen feladattá váló történések, amelyek szerte a világban megtörténnek, földrengések, egyéb katasztrófák. Hogyan tudod ezeket lereagálni és megélni?
Hát ezek a történések a mi mindennapjainkat elég jelentősen felbolygatják, függetlenül attól, hogy hol történnek. Ha a közelünkben történnek, akkor azért is, mert indulunk és megyünk, gondolok egy vörösiszap katasztrófára, vagy egy árvízhelyzetre. Ha valahol egy másik kontinensen, akkor meg azért is, mert lehet, hogy az időeltolódásban van, akkor is a szervezetből a munkatársaim indulnak és mennek, azonnal útra kelnek, de az én életemet is befolyásolja, hiszen én vagyok, aki a kommunikációért felel, a sajtós, a szóvivő, akit hívnak akár kintről, akár itthonról a média képviselői. Tehát ilyenkor sokszor van az, hogy éjszaka nappal, hétvége, ünnepnap semmi nem számít, mert azonnal segíteni kell. Hát ez egy rendkívüli helyzet és rendkívüli szituáció. Azt hiszem, hogy kiváltság is, hogy része lehetek, és még a férjem egyik teológia tanára mondta ezt, vagy 25 évvel ezelőtt, hogy szolgálni nem más jelent, mint hogy közelről nézni Isten munkáját. Így élem meg az életemet is sokszor, hogy megadatik az a kiváltság, hogy közelről láthatom azt, akár a nehézségek között emberek, élete sorsa hogy alakul, akár rendkívüli helyzetekben milyen csodák történnek, vagy változások az életekben.
Tudom, hogy kicsit közhelyszerű a kérdés, de azért mégis fölteszem, hogy meg lehet szokni a tragédiát és a szenvedést?
Hát megszokni nem lehet. Meg kell tanulni azt, hogy az ember belép egy ilyen környezetbe, és aztán, hogy ki tudjon ebből lépni. Van két olyan munkatársam, aki mielőtt nyugdíjba vonult, olyan feladatokat töltött be, hogy amit ma a technek nevezünk, tehát erről elhárítása ma, de korábban ők nem így nevezték, és ők meséltek arról, hogy az ő életük is olyan volt, hogy minden reggel be kellett öltözni egy feladatra, és a végén megvolt a rutinja, hogy hogyan öltöznek ki, és hogyan lépnek vissza a mindennapi életükbe, és ez a mi munkánk esetében is alkalmanként ilyen. Az ember mondjuk, amikor elutazik egy harmadik világba, egy mondjuk HIV-fertőzött gyerekek közé, és látja a mindennapi szenvedésüket, és ott tölt 10 napot, és nem tudja magát kivonni azokból a hatásokból, amik ott érik. De mégis, miközben repülünk hazafelé, és átszállunk egyik repülőtére, másikon, harmadikon, mégis meg kell tanuljam azt, hogy úgy érkezzek meg, hogy a családom ne vigye tovább ennek a nyomását vagy terheit, és arra tudja koncentrálni, hogy a gyerekem, aki a repülőtéren átölel, ő alig várta, hogy hazaérjek, és elmondhassa, hogy mi történt az iskolában. Ez is az egyik jelmondata a Batis a Szeretett Szolgálatnak az, hogy hittel és szakértelemmel. A szakmához ez is hozzátartozik, hogy fel kell tudjuk dolgozni, és ki kell tudjunk lépni a segítő szerepből, hogy a saját életünket is éljük.
Tehát bemosakodni és kimosakodni. Néhány percig ismét zenét hallgatunk, és utána ennél a gondolatnál folytatjuk a beszélgetést.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm ismét a Halas Rádió hallgatóit. Az Egymásra hangolva magazinban Révész Szilviával, a Baptista Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk. Az előző gondolatot ott fejeztük be, hogy vannak feladatok, amelyben meg kell érkezni, be kell mosakodni, és ezek után, a nehéz feladatok után ebből ki kell lépni, ki kell belőle mosakodni. Hogyan töltöd a szabadidődet egyáltalában? Mikor van erre lehetőséged?
Hát ezt is tanulnom kell, mert a sokféle elfoglaltság és munka és szerep mellett, ha az ember nem hoz tudatos döntéseket arra, hogy legyen ideje a megpihenésre, a feltöltekezésre, akkor nagyon könnyen kiéghet az ember, főleg úgy, hogy ha olyan a munkája, hogy emberekkel bánik és a kapcsolatokban van folyamatosan. Ez az egyik gyengeségem, ha az elején említettem a csodálatos gyengeségeimet, az asszertivitás, az önérvényesítés, mert inkább hajlamosabb vagyok az önfeláldozásra, a szolgálatra, és ezt meg kellett tanuljam sokszor nehézségek árán is, hogy nem időpazarlás az, hogyha csak önmagammal foglalkozom, ha a napnak van egy része, amikor kimegyek a kertbe és hallgatom a madarak énekét, vagy játszom a gyerekkel, vagy egyszerűen olvasok csak azért, mert mondjuk például nekem az egyik ilyen dolog, ami feltölt, az az olvasás. Talán nem véletlen, hogy magyar szakos tanár az eredeti szakmám. az olvasásból új, egyrészt új impulzusokat kapok, rengeteg új gondolatot indítanak el bennem könyvek, másrészt egyszerűen szükségem van erre, és feltölt. Néhány évvel ezelőtt a TV-t azt kikapcsoltuk az életünkből, mert úgy láttuk, hogy egyrészt a családon belüli kapcsolatokat is rombolja, másrészt rengeteg időt óhatatlanul is elvesz, amikor az ember fáradtan ott leragad, de ehelyett maradt időnk arra, hogy akkor így az estéket például mi magunk dönthetjük el, milyen filmet nézünk meg, vagy olvasással töltjük, vagy sétálással, mozgással töltjük, kirándulással töltjük, mivel töltjük egyáltalán az életünket. Fontosak a kapcsolatok is, a barátságok, hiszen ezekből is olyan érzelmi erőket meríthet az ember, és a közös nevetés, a közös élmények, amik feltölthetik a mindennapi feladatokhoz.
Az előbb említetted a sétát, úgy tudom, hogy 2 évvel ezelőtt egy komoly nagy sétába vágtatok bele. Erről mondj nekünk valamit.
Igen, a férjemmel közösen végigjártuk az El Camino-t, ami egy zarándokút Dél-Franciaországból, Spanyolországon át Santiago de Compostela-ba, ez a Jakab útja. Egymástól függetlenül hallottunk, illetve én olvastam egy Coelho regényben erről az utazásról, és megfogalmazódott bennünk azt, hogy talán majd egyszer nyugdíjas korunkban végigjárjuk ezt az utat. Aztán látva azt, hogy az ismeretségi körünkben is abban az évben pont 7 lelkész házaspár letette a szolgálatot, és sok nehézség volt emberek életében, megfogalmaztuk azt, hogy vajon mi miért gondoljuk azt, hogy velünk nem történik majd semmi rossz, és mi végigmenetelünk az életünkön emel fejjel, és megállapítottuk azt, hogy mivel életünk közepéhez érkeztünk, és a férjemnek is sok érzelmi nehézsége volt ebben az időszakban, amit az életközepi válságnak nevez a pszichológia, akkor hoztunk egy döntést, hogy mi lenne, ha most mennénk el az El Camino-ra, hogyha 5 hétre szabadságra mennénk az életünkből. Hát először a gyerekeinket kérdeztük meg, hogy mit szólnak ez a gondolathoz, akik azt mondták, hogy feltéve, ha nem a momó vigyáz rájuk, akkor ők hozzájárulnak, hogy a tanév közepén elmenjünk 5 hétre.
Megadták a hozzájárulást.
Megadták a hozzájárulást, és a férjem is szabadságot kapott a gyülekezettől, én is szabadságot kaptam, és hát másfél évet készültünk erről az utazásra, de életünk egyik legnagyszerűbb élménye ez a több mint 800 kilométeres gyalogút, amikor csak Istennel lehettünk, önmagunkkal lehettünk, egymással lehettünk, és megismerhettünk egy csomó embert, akit egyébként másképp ismerhettünk volna meg.
És gondolom veletek is megtörtént az a csoda, amit sokak elmondanak, akik ezt az utat végigjárják, hogy útközben megváltoznak, átformálódnak?
Hát ha nem is gyökeres fordulatot vett az életünk, hiszen pont amikor ezt a Coelho regényt olvastam, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy igen, sokan azért indulnak el az El Camino, mert keresik az élet értelmét. De én úgy hiszem, hogy ezt már megtaláltuk akkor, amikor megtaláltuk Jézus Krisztust, de milyen végigjárni úgy ezt az utat, hogy velünk van az, aki az élet értelme, aki a mi teremtünk, formálunk. Mégis úgy hiszem, hogy életformáló, meg sorsformáló, hiszen mikor adatik a mindennapokban az embernek arra 5 hete, hogy csak úgy éljen bele a nagyvilágba, hogy csak úgy élvezze azt, hogy süt a nap, vagy esik az eső, mert a mi esetünkben például 26 napig esett az eső, és olyan élményekkel gazdagodva, és önmagának olyan mélységeit megismerve, ami soha nem adatna a mindennapokban, térhetett vissza és haza az ember, amit nem lehet pénzen megvásárolni.
Ez egészen biztosan így van, és csak azért nem kérlek arra, hogy folytasd, mert már így is nagyon nagy kedvem van ahhoz, hogy egyszer én is nekivágjak ennek az útnak. Néhány percig zene következik, kedves hallgatóim, és utána várunk vissza ismét mindenkit.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját, az Egymásra hangolva magazint hallgatják. Beke László és Révész Szilvia beszélgetnek. Eddig nagyon izgalmas dolgokat osztottál meg velünk, Szilvi, és most arról beszélj, hogy ugye a műsor címe az, hogy Csodálatos hölgyek. Mi a női szerep, mi a feleség szerep, és hogyan válhat ebben valaki, hát ha nem is tökéletessé, de mindenképpen csodálatra méltóvá?
Hát ez egy nagyon nagy titok, különösen azért, mert A nemzedékünk egy olyan különleges helyzetben van, hogy az előttünk, talán még az előttünk felnőve nemzedék, az anyáink nemzedéke az, aki már dolgozó nőként élte az életét, de 2-3-al feljebb egészen más volt az életvitel, más példákat adtak, és sokszor nincsenek mintáink sem arra, hogy ebben a sokarcú, sokszínű világban hogyan tud az ember egyszerre feleség lenni, anya lenni, nő lenni, lelkész feleség lenni, tanár lenni, vagy munkahelyén megélni a dolgokat, karriert építeni, vagy kutatni, vagy valami maradandót alkotni ebben a világban. És ugyanakkor egy másik szempontból is azt hiszem, hogy egy nagyon különleges világban élünk, mert nagyon sok külső elvárás és nyomás nehezedik ránk, hiszen a fogyasztói társadalom folyamatosan bombáz bennünket azzal, hogy ilyennek kell lenned, ha ezt megveszed, akkor szép leszel, akkor értékes leszel, akkor különleges leszel, és ebben az ezer impulzusban kell megtaláljuk azt, hogy kik is vagyunk. Hát én úgy hiszem, hogy számomra a legfontosabb az, hogy megértettem azt, hogy Isten kinek lát, és ő milyennek teremtett, minek gondolt, kinek gondol engem, és ez ad egy olyan belső erőforrás, tartalékot, hogy ne kelljen megfeleljek minden elvárásnak, ne a mások életét akarjam élni, hanem boldog tudjak lenni abban, amiben épp vagyok. Mert azt hiszem, hogy tényleg egy olyan korban élünk, amikor jellemzően inkább egy integrált személyiség egy mai nő, egy modern nő, és ebben az integráltságban az is fontos számomra, hogy önazon legyek. Hiszen bármennyire is jól hangzik mindaz, amit elmondanék magamról, ha én ebben nem érzem magam jól, akkor mi értelme az egésznek. Tehát ezért van az, hogy meg kell találjam, és én ebből a szempontból egy szerencsés nő vagyok, mert ebben a munkában, ebben a kommunikációs munkában, a segítő munkában megtaláltam azt a feladatot, ahol a képességeimet, talentumaimat, előképzettségemet a leginkább tudom használni. Akár a beszéd, az írás, az emberekkel való kapcsolattartás, a segítség, ezek azok, amik leginkább én vagyok, és amik leginkább feltöltenek és betöltik a szükségeimet. De mellett az ember törekszik arra, hogy magánemberként is helytálljon.
Ha én most azt hallom ki a szavaidból, hogy boldog ember vagy, akkor igazam van?
Igen, azt hiszem, hogy az élet célja elsősorban nem az, hogy boldogok legyünk, de
hozzátartozik.
Ezt őszintén tudom mondani, hogy még ha sokszor el is fáradok, vagy úgy érzem, hogy nem minden területen vagyok maximálisan elégedett azzal, amit tudok adni a környezetemnek, mégis alapvetően megelégedett és boldog ember vagyok, és nem cserélnék egyetlen másik nővel sem.
Egy számomra, vagy számunkra férfiak számára kellemetlen kérdéssel folytatnám. Mi a véleményed rólunk csodálatos férfiakról? Azok vagyunk egyáltalán?
Természetesen.
Hát akkor úgy hiszem, hogy ez megnyugtató válasz.
Minden csodálatos nő mellett kell, hogy legyen egy csodálatos férfi, hiszen ő az, aki mellett azzá a nővé válhatunk, akinek lennünk kell. Úgy hiszem, hogy a férjem támogatása mellett, a férjem biztatása nélkül, anélkül, hogy az ő stabilitása, biztonsága, az ő határozottsága, az ő felelősségtudata, mint biztos támasz ott lenne a háttérben, nem lehetnék ma az a nő, aki vagyok. Anélkül, hogy tudom, hogy ő felveszi azt a felelősséget, ami apaként, a családfőként, pásztorként az ő vállán van, és ugyanakkor bátorít engem is, és támogat abban, hogy fussam meg azt a pályát, ami nekem adatik, nem lehetne az, hogy én kibontakozzam ezekben a munkákban, vagy akár a személyes ajándékaimban, vagy magánéletben.
Szilvi, nagyon szépen köszönöm mindazt, amit elmondtál, és tudom, hogy a szabadidődből vagy a szabadságodból szakítottad ki ezt a beszélgetést. Megköszönöm a rádióhallgatók nevében is, hogy időt fordítottál ránk, és azzal búcsúzom el tőled is, hogy kívánok neked nagyon áldott és kiteljesedett életet, amelyben benne van a pihenés, a kikapcsolódás, minden öröme, és azt is kívánom, hogy ebben a szolgálatban egyre kevesebb munkád legyen. Gondolok itt arra, hogy nagyon nehéz szívvel hallgatjuk mi magunk is ezeket a katasztrófákat, vagy hát a róluk szóló híreket. Ugyanakkor azt is tudom, vagy tudjuk nagyon sokan, hogy ezek szinte menetrend szerint bekövetkeznek. Nagyon sok áldást és erőt kívánok neked is a munkához, meg a családodnak is.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzom, hogy hallgassák továbbra is a Halas Rádiót, és természetesen az Egymásra Hangolva magazint is. További áldott szép napot kívánok mindenkinek, viszont hallásra.